Néhány éve kezdtem a MTA Természettudományi Kutatóközpontjában egy olyan kutatási témával foglalkozni, aminek keretében leginkább azt vizsgáljuk, hogy a DNS-ben, a sejtek örökítő anyagában mitől alakulnak ki változások. Ugye ezek a változások a mutációk. Ezt közelítjük meg sok irányból, próbáljuk megérteni, hogy a sejteken belül mi történik, milyen mechanizmusok, meg azt is próbáljuk megérteni, hogy milyen környezeti hatások járulnak ahhoz hozzá, hogy aztán a sejtekben a DNS megváltozzon.
Mik ezek a bizonyos mutációk?
A mutációkat úgy kell elképzelni, hogy az ember génállománya körülbelül 3 milliárd bázisból áll, ezek a bázisok, ezek ilyen kémiai egységek, amik információt hordoznak, és összesen négyféle lehet. Ez nagyon hasonló, mint egy computer kód, csak négyféle betű van, G, A, T és C betű, ezekből van 3 milliárd sorban, és ez teljesen meghatározza azt, hogy a sejtjeink hogyan működnek, milyen fehérjéket termelnek, és akkor ezáltal nagyjából egyedek közötti különbséget is meghatározza. Na most, ez a 3 milliárd bázis, ez egy kémiai formában van tárolva, ez a dezoxiribonukleinsav vagy a DNS, és ez a kémiai molekula, ez nem teljesen stabil. Ez képes sérülni, eléggé stabil, azért valószínűleg az evolúcióban azért jutottunk ahhoz, hogy a DNS tárolja ezt az információt, de képes sérülni, és a sejtek ezeket a sérüléseket állandóan javítják, viszont a javítás következtében néha nem pontosan azt az állapotot kapjuk vissza, mint ami eredetileg volt. Ez olyan jellegű, hogy mondjuk egy kéziratban rácsöppen a víz, és elmosódik néhány betű, és akkor azt valaki újraírja, de lehet, hogy nem jól írja, mert nem pontosan az volt ott előtte, mint amit ő visszatett. Na most ezek a mutációk, ezek viszont utána már öröklődnek, tehát annak a sejtnek, ha osztódik, az összes leszármazottjában ez a megváltozott információ lesz benne. És ez aztán természetesen egyik generációról a másikra is öröklődhet, ha az ivarsejtek vonalában keletkeznek a mutációk.
Ilyen mutációk a rákos sejtek kialakulásai is?
Igen, igen. Ez nagyon érdekes. Leginkább a rák vonatkozásában tudjuk ezt vizsgálni, és leginkább ezért is releváns a kutatásunk a társadalom számára. Tehát a rák az lényegében a DNS betegsége. A rákos sejtek pontosan úgy különböznek a normál sejtektől, hogy a génállományukban változások léptek fel. A daganat az mindig egy sejtből származik. Egy sejt romlott el annyira, hogy el tudott kezdeni kontrollálatlanul, tehát szabályozatlanul szaporodni, és ezért meg tudjuk vizsgálni az összes daganat sejtnek a génállományát, amely ennek az egynek az utóda, és így akkor ki lehet következtetni, hogy milyen változások indították el a daganatos folyamatot. Ezt sokan vizsgálják a világon, mi is ezt vizsgáljuk. Mi elsősorban nem a humán daganat mintákon keresztül, hanem modellezni próbáljuk ezt a tenyésztett sejtekben. Tehát olyan tenyésztett sejteket állítunk elő, amelyek bizonyos tulajdonságaikban a daganatokkal egyeznek, és akkor itt tudjuk vizsgálni, hogy melyik génmutációnak milyen hatása van, és ezek hogyan alakulhattak ki.
Hova vezetnek ezek a modellezések, mit tudhatunk ebből meg?
Hát az egyik, amit érdemes vizsgálni, és amit mi is néztünk, hogy a daganatok kialakulásának mennyire van örökletes eredete. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. Vannak olyan génhibák, amelyek családokban öröklődnek, és láthatólag növelik a daganatok kialakulásának a valószínűségét. Jó pár ilyen már ismert hosszabb ideje, újabbakat pedig még most fedeznek fel, viszont sokszor nem érthető, hogy az a génhiba az miért emeli a daganat kialakulásának a valószínűségét. Mi ezt meg tudtuk modellben vizsgálni, tehát ugyanazt a génhibát, amit megtaláltak betegekben, azt idevittük egy sejtvonalba, és megvizsgáltuk, hogy akkor az hogyan viselkedik máshogy. És a lényeg, amit találtunk, ez kicsit talán komplex, az, hogy a sejteknek van egy DNS hibajavító képessége, amivel lényegében megakadályozzák a daganatok kifejlődését általában. És ha pont ez a hibajavítás sérül, akkor utána sokkal gyorsabban alakulnak ki más gén elváltozások, és ezért gyorsabb a daganatok kialakulása. Tehát ha valaki olyan gént örököl, amely miatt a sejtjeiben a hibajavítás nem annyira jó, akkor sajnos ez emeli a daganat kialakulásának az esélyét. Most ezt azért érdemes tudni, mert egyre inkább kifejlesztésre kerülnek biológiai terápiák, úgynevezett célzott daganatterápiák, amelyeket már annak ismeretében választanak ki az orvosok, hogy a beteg tumor sejtjeiben milyen abnormális génhibák vannak. Tehát például, amit vizsgáltunk, a BRCA1 és a BRCA2 nevű gén, ezeknek a mutációja gyorsítja a daganatképződést, de ugyanezeknek a mutációja érzékenyé teszi a daganatsejteket egy bizonyos, most már forgalomban levő gyógyszerre. Úgyhogy, ha meg tudjuk ezeket a molekuláris tulajdonságokat határozni, az nagyon segíti a célzott kezelések megválasztását is.
Mostanában a leggyakrabban a kemoterápiát alkalmazzák daganatos betegségek kezelésére. Vizsgálták-e azt, hogy ennek milyen hatása van a sejtekre?
Igen, igen, a kemoterápia az nagyon sokféle daganatra nagyon jó hatást tud elérni, de ott is érdemes azt vizsgálni, hogy mennyire lehet megkülönböztetni az egyik és a másik daganatra milyen hatást tud elérni, mert ez jól látható, hogy különböző betegek máshogy reagálnak. Megint én ezt csak az irodalom alapján mondom, én nem onkológus vagyok, hanem egy természettudós, de próbálunk onkológusokkal együtt dolgozni, hogy ezt jobban megértsük. Tehát a kemoterápia esetében azt is érdemes vizsgálni, hogy a tumornak milyen molekuláris tulajdonságai jósolják meg azt, hogy jó lesz a hatás, vagy hogy nem lesz jó a hatás. Meg azt is érdemes vizsgálni, amit a most közölt kutatásaink másik felében végeztünk, lényegében, hogy milyen mellékhatásai vannak a kemoterápiának. A rövid távúakat a legtöbben ismerik, de itt a hosszú távú mellékhatásokra koncentráltunk, hogy a kemoterápiák maguk is okoznak-e további mutációkat, további génhibákat. És nagyon érdekes ki tudtuk mutatni, hogy a gyakran használt kemoterápiás szereknek egy kisebb része az okoz ilyen hosszú távú génhibákat, a többi meg nem annyira. Tehát ez egy olyan fontos információ, amit érdemes lehet szintén a kezelés kiválasztásánál figyelembe venni.
Az mennyire science fiction, hogy a jövő az a személyre szabott génkezelésé legyen?
Hát a személyre szabott génkezelés az egyelőre tényleg science fiction terület, leginkább azért, mert az etikai vonatkozásai gyakorlatilag még végig sincsenek gondolva. Nagyon távol állunk attól, hogy etikailag elfogadható kezeléseket lehessen megtervezni. Technikailag kevésbé állunk távol tőle, mint az etikai oldaltól. Viszont amit a génállomány alapján személyre szabottan el lehet végezni, az a meglevő betegségek kezelése. Ezt én úgy látom, hogy a jövő az, hogy a betegek ilyen genomikai, ugye a genom az a génállomány összessége, egy genomikai alapú diagnosztikát fognak kapni. Tehát most már jelentős, de majdnem elérhető költséggel meg lehet valakinek határozni a teljes génállományát, a teljes genomját. Ha ez a költség még csökken, akkor elsősorban daganatos betegségeknél, később pedig valószínűleg másoknál is, eljutunk majd odáig, hogy rutin lesz először meghatározni a teljes génállományt, és akkor az ott levő információ alapján lehet majd személyre szabottan kezelést választani.
Ez mennyire egyéni kutatómunka vagy csapatkutatómunka, illetve mekkora összefogás van ebben, akár országos, akár nemzetközi szinten?
Ezek a típusú kutatások elég sokféle szakértelmet igényelnek, kezdve az általunk már hosszabb ideje művelt sejttenyészetes és génmanipulációs munkáktól, a bioinformatikán, tehát az informatikának a biológiai felhasználásán át az orvostudományig, és ezért muszáj ezt nagyobb léptékű együttműködésben végezni. Mi is itt együtt dolgoztunk az ELTE kiváló kutatóival, akik az informatikai fejlesztésekben vettek nagyon fontosan részt, azon kívül együtt dolgoztunk orvosokkal Magyarországon és külföldön is. Úgy látom, hogy a genomikai és bioinformatikai jellegű kutatások kezdenek felgyorsulni Magyarországon, több csoport is foglalkozik ilyesmivel, próbálunk közös platformokat kialakítani, és ez nagyon izgalmas, mert így a nemzetközi tudományos élvonalban benne tudunk maradni, vagy egyre inkább be tudunk jutni, és egyben hasznos diagnosztikai jellegű fejlesztéseket is végezni.